hétvége óta azt találgatja mindenki, hogy az Egyesült Államok elindul-e Venezuela ellen, mert hogy szárazföldi támadása is igencsak célozgatott Donald Trump amerikai elnök. Az elmúlt órák fejleményei, hogy a Dominikai Köztársaság két repülőterét jövő év tavaszáig rendelkezésre bocsátotta az Egyesült Államok számára. Egy civil és egy katonai repülőtérről van szó, de ez valóban a drogháború és a drog elleni küzdelem lesz-e, vagy valami teljesen más, már ha lesz Venezuela ellen invázió? Kérdezem Nagy Sándor Gyula egyetemi tanárt, a Corvinus Latin Amerika szakértőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát alapvetően ez nem csak a drogról szól, hanem magáról a venezuelai rezsimről, a Maduro-ról és a körülötte álló bűnözői csoportnak is lehet nyugodtan nevezni azt a vezetést, ami Venezuelában van jelenleg. Ugye ennek csak egy része az, hogy ők mondjuk részt vesznek közvetlenül vagy közvetetten a különböző drogcsempész hálózatokban, de van pénzmosás, van ott ugye egy aránylag nagy olajtartalék, tehát ugye az okok azok sokszínűek, de nagy valószínűséggel Trumpnak biztos, hogy nem csak a drogkereskedelem az, ami szúrja a szemét.
Ezt értem, meg nyilván nyugat-európai vagy nyugati szemszögből értelmezhető is akár az, hogy egy diktatórikus rezsimet adott esetben nem árt elmozdítani, de például az ENSZ-nél vagy bármiféle nemzetközi szervezetnél nem igazán kezdeményeztek semmit ezzel kapcsolatban az amerikaiak, vagy legalábbis az elmúlt időszakban nem. Tudom, persze ez sem túl hatásos általában, de ezt a diplomáciai kört vajon az Egyesült Államoknak nem kellett volna megfutnia?
Hát szerintem azt az első Trump kormányzó idején megfutották. Azóta gyakorlatilag annyi változott, hogy volt egy választásnak nevezett elnökválasztás, amit teljes mértékben elcsalt Maduro, teljesen hamis számokat közöltek végeredményként. Szerintem a nemzetközi diplomáciának itt már nem nagyon van mit tennie a Maduro rezsim kapcsán.
Tényleg annyira egyébként káros, hogy az egész dél-amerikai térség fellélegezne, ha nem Maduro vezetné Venezuelát?
Hát az ennél egy picit komplexebb kérdés. Ugye, hogyha egy békés, demokratikus átmenetet lehetne megszervezni, és mindezt tényleg bérontás nélkül, akkor valószínűleg tényleg az egész térség fellélegezhetne, tekintve, hogy van körülbelül 8 millió venezuelai menekült a térségben, ebből ugye körülbelül 600 ezer az Egyesült Államokban, és ha ők haza tudnának térni, részt venni az ország újraépítésében, az ottani gazdaság fellendítésében, azért az valószínűleg nem lenne hátrányos egyik térségbeli országnak se, hát mondjuk kivéve azt a pár a Venezuelához sok számon fűződő diktatúrát, mint mondjuk Kubát vagy Nicaraguát, akik viszont lehet, hogy bedőlnének, hogyha Venezuela segítség megszűnne.
Mennyire látszik az, hogy tényleg küszöbön egy esetleges, akár szárazföldi invázió is? Vannak ennek jelei túl azon, hogy Donald Trump sokszor szokott igen erőseket mondani?
Ugye amennyire látjuk a nyilvánosan elérhető adatok és műholdfelvételek alapján, alapvetően tengeri erőket vontak össze Venezuela környékén. Ugye ez különböző repülőgéphordozókat, hadihajókat, egyéb ahhoz kapcsolódó hajóflottákat jelent. Ez összesen kb. 15 ezer főnyi személyzettel, ennek ugye egy része kisegítő személyzet, tehát ez nagyon kevés ahhoz, hogy egy Venezuela méretű országot elfoglaljanak, de hát még csak a fővárost is. Ehhez valószínűleg 100 000-es nagyságrendű szárazföldi erőre lenne szükség, és olyan technikai felszerelésre, ami egy partra szálláshoz elegendő. Hát ugye ledobott 200 deszantossal nem fognak tudni elfoglalni egy ilyen méretű országot. Én azt gondolom, hogy maga a szárazföldi invázió az valóban csak fenyegetés, akár blöffnek is lehetne nevezni, de mondjuk azt, hogy célzottan a levegőből megtámadjanak bizonyos katonai célpontokat, vagy kormányzati célpontokat, vagy likvidáljanak magasrangú katonai vagy más jellegű vezetőket. Erre mondjuk azért a nullánál nagyobb esélyt látok, tehát láttuk, hogy Trump már azért csinált ilyet. Iránban csinált ilyet, Irakban, meg még ki tudja hány helyen, ahol mondjuk esetleg nem hozták ezt abban a formában nyilvánosságra. Úgyhogy ennek az esélye azért magasabb a nullánál.
Ha már itt említette az iráni beavatkozást, persze volt ott légi kampány, még nehéz bombázás is, atomerő, illetve nem atomerőmű, szóval atomdúsító üzemek ellen, de hát azért rezsimváltás ott sem sikerült elérni légitámadásokkal. Miből gondolja azt vajon Donald Trump, hogy itt ez sikerülhet?
Hát ugye... miből gondolja, ezt tőle kéne megkérdezni, de azért alapvetően egy elég komplex szankciós csomagot tett össze, ugye a folyamatos fenyegetésekkel, ugye most már a légiközlekedést is lebénította, tehát azért szépen apránként, mint a spanyol csizmát szorítja rá a dolgokat Maduróra és a körülötte álló személyekre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez talán több, mint sima fenyegetési példát akar statuálni Trump a Maduron. Ugye senki ne gondolja egy másodpercig se, hogy ő ezt fele baráti szeretetből és a demokrácia iránti teljes elköteleződésből vagy emiatt teszi. Ennek sokkal komplexebb okai vannak. És hát amennyiben sikerülne mondjuk Madurót elmozdítani, tegyük fel, magától lemondana és elmenne. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy utána jobb lesz a helyzet, hogy egy jobb elnököt fog kapni Venezuela rövid távon. Tehát azt gondolom, hogy itt annak az esélye, hogy itt egy normális rendezés legyen, ehhez muszáj a nagyon komoly fenyegetések mellé egy tárgyalás sorozatot is bepakolni, ahol meg kell állapodni a rezsimnek a különböző tagjaival, hogy mik a feltételek, amivel átadják a hatalmat a fegyveres erők, meg a különböző kormányzati szervek között felett is.
Túl azon, hogy bármilyen brutális eszközökkel, de nyilván nem rossz, hogyha kevesebb kábítószer vagy bármilyen szintetikus anyag megy az Egyesült Államokba, de a fő cél az egyértelműen a kőolaj lehet, az a típusú nehéz kőolaj, ami emlékeim szerint jó pár amerikai finomító ráállt a korábbi évtizedekben, és ez most nagyon hiányzik?
Én azt gondolom, hogy ez megint csak egy része a képletnek. Tehát itt sokkal több minden van, amivel Trump játszik, vagy amivel Trump gondolkozik. Tehát ennek az országnak azért a nyersanyag tartalékán kívül azért van rengeteg olyan venezuelai Egyesült Államokban, akik ugye már szavazhatnak, tehát 100 000-es nagyságrendről beszélünk. Ha ezt hozzáveszük a hasonló, mondjuk ideológiailag a baloldalt nem kedvelő kubai kolóniát, akkor van a milliós nagyságrendről beszélünk az Egyesült Államokon belül, azokról a szavazókról, akiket Trump mondjuk meg tud győzni arról, hogy legközelebb is a republikánusokra szavazzanak, vagy őt támogassák. Tehát itt a képlet azért bonyolultabb, mint hogy csak az olajra fókuszáljunk, de tény, hogy az egy erős bónusz, hogy mondjuk az ott lévő olaj területeket, az olajkitermelési lehetőségekre az amerikai cégek sokkal nagyobb mértékben beléphetnének, mint az elmúlt mondjuk 20 évben, amikor ez igen limitált volt.
Amikor igen komoly bajba kerül anyagilag Venezuela, hát ez az elmúlt időszakban jó pár alkalommal előfordult, akkor volt, hogy Kína segítette ki, volt, hogy Oroszország. Oroszország ugye 4 éve teljes körű háborút vív Ukrajnával szemben, tehát nem igazán tudja úgymond kisegíteni, de lehet-e ez fricska, egy esetleges venezuelai kormány változtatás, elnök elmozdítás, akár a kínai, akár az orosz diplomácia felé?
Hát mindenképpen, tehát ugye nekik a méretben a legnagyobb szövetséges a Latin Amerikában Maduro, és ugye kitettséget tekintve több milliárd dollárral tartozik Oroszországnak, és hát 10 milliárdos nagyságrendben dollárban számítva Kínának jelenleg Venezuela, amit részben kőolajban törlesztenek. Tehát ugye a kínai cégek kitermelik a kőolajat, és ingyen elviszik, és beszámítják ezt az éppen akkori valamilyen leszerződött áron, és így törlesztik a kínai meg orosz hiteleket. Ez most már nagyjából egy több mint 10 éves folyamat, amiről beszélek. és hát azért vannak orosz katonai tanácsadók, vannak különböző érdekek, tehát az orosz fegyvereket, kínai fegyvereket is adtak el a venezuelaiaknak, más nem nagyon ad már el az utóbbi 10 évben nekik. Tehát itt azért egy geopolitikai játszma is folyik, amiben az orosz és a kínai érdekeknek az egyik képviselője az, amit éppen Trump szeretne lepöckölni a tábláról, és persze abban reménykedik, hogy utána dől vele még néhány környékbeli rezsim is, ami szintén az oroszokat és a kínaiakat gyengíteni.
Mely rezsimekről lehet még szó?
Nicaraguáról és Kubáról.
Hát mondjuk a Kuba lenne a legérdekesebb, mert ott tényleg több évtizedes szembenállás van, és egyfajta folyamatos ilyen eléggé hidegháborús jellegű viszony jellemezte a két országot. Mennyire lehet azt várni, hogy amíg vannak az orosz-amerikai békepróbálkozások, hogy addig nem lesz támadás Venezuela ellen, mert gondolom ez nem olajozná meg az ukrajnai esetleges békefolyamatokat.
Hát ez egy nagyobb játéknak a része. Nincs kizárva, hogy ha mondjuk megbukna a Maduro, az oroszokat gyengíteni egy ilyen tárgyaláson egyébként.
Tehát akkor pont fordítva jobb lenne, előnyesebb lenne egy ilyen tárgyalás.
Az a helyzet, hogy szerintem ez már olyan szintű sakjátszó, amiben már szakértőként tényleg csak okoskodni lehet, de tényleges dolgot állítani nehéz.
Ha nem valósul meg az, hogy mondjuk egy komolyabb légi kampánnyal elmozdítsák a venezuelai vezetést, akkor tényleg jöhet ön szerint szárazföldi invázió? Volt egyébként a történelemben arra példa, hogy ez a két ország, hát nyilván nem most, de mondjuk az 1800-as években, vagy az 1900-as évek elején háborúzott egymással?
Nem volt. Olyan volt, hogy az amerikai felső vezetés megpróbálta mondjuk erőszakkal elmozdítani a venezuelai elnököt puccsal vagy egy merénylettel. Erre azért voltak pont nem elég nyilvánosságra hozott információk is derültek ki erről, de ezek a 70-es sőt még a korábbi időszakban voltak, tehát a 20. századnak a közepetáján, amikor a CIA igen aktív volt a 40-es, 50-es években a más országok rezsimjeinek, elnökeinek megbuktatása kapcsán, de kifejezetten háború nem volt, hogy ott a térségben Granada szigete meg Panama volt az, ahol volt amerikai invázió, ugye a 20. században, tehát 80-as évekről beszélünk, és hát ugye persze korábban Kuba esetében volt többször amerikai beavatkozás a 20. század első felében, meg a 19. századnak a legvégén. Tehát voltak erre precedensek, de mondjuk nem az utóbbi 30 évben.
Nagyon-nagyon sokkolná egyébként az amerikai kontinens egy ilyen háború ön szerint? Úgy értem, hogyha szárazföldi invázióval párosul?
Én azt gondolom, hogy ez mindenkit sokkolna. Tehát ez, azt gondolom, hogy akkora méretű hadsereget kellene felvonultatni, meg logisztikai ellátási láncot az amerikaiaknak, mint mondjuk Afganisztán vagy Irak esetében, és látva Trumpnak a viszonylag limitált beavatkozási étvágyát, ez nagyon fontos lenne, hogyha Trump erre igent mondana, mert ez azt jelenteni, hogy több ezer amerikai katona halna meg, az ő gyakorlatilag, meg is fogalmazom, az utolsó pár éve az arról szólna, hogy hogy indított mondjuk el egy háborút jogszerűen vagy nem jogszerűen, és ugye nem mondhatni azt, hogy 100%, hogyha 100 000 amerikai katona partra szállna a Caracasban, akkor utána biztosan megbukna a rezsim, és feltartott kézzel elvonulnának. Ugye hasonlókat gondoltak azért Irakban, meg Afganisztánban is, hogy ott majd bevonulnak, és már mindenki hanyat homlok fog menekülni, és látjuk, hogy milyen hosszú, véres, évtizedes különböző konfliktusokat okozott ez, vagy pedig egyáltalán nem sikerült megoldani. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt pár évtizednek a katonai megszállással kapcsolatos eredményei, azok nagyon kétségesek ahhoz, hogy Trump egy ilyen húzást megcsináljon, mert egyszerűen azt gondolom, hogy a saját elnökségének a hosszú távú megítélését veszélyeztetni, és hát mivel tudjuk, Nobel békedélyre törekszik, ebben szerintem nem fér bele.
Nagy Sándor Gyulát, a Corvinus Egyetem tanárát, Latin Amerika szakértőt hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen. Minden jót.
Reggeli Monitor.
A madarak legszívesebben a barna, piros és fekete autókat tolják le egy új kutatás szerint. 1000 autóst kérdeztek meg a témában, az eredményeket azután ornitológiai, vagyis madártani kutatásokkal együtt elemezték. Ezek során kiderült, van összefüggés az autók színe és a madarak bélműködése között. A világosabb árnyalatú, például fehér, ezüst autók általában nagyobb arányban ússzák meg az ilyen incidenseket. A válaszadók 58%-ával megesett már, hogy egy nap többször is madárürülék célpontjává vált autója. 11%-uk pedig arról beszélt, hogy festékkárosodást szenvedett emiatt az autó. Majd 40%-a az autósoknak a madarakat tették felelőssé, amiért havi többször is le kell mosniuk a verdát. Felmerülhet a kérdés, hogy miért lehetnek vonzóbbak egyes színek a madarak számára. Mondhatnánk, az embereknek is van kedvenc színük, de az állatok esetében van más is. A szárnyasok az ultraibolya színeket is látják, így a piros, barna és fekete különösen tetszhet nekik, hiszen nagyon más arcukat mutatják ultraibolya fényben.
Ez a Reggeli Monitor.